a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Család vasárnapján nyitotta meg Ternyák Csaba egriesek a Szent Évet az Egri Főegyház megyében. Göncről érkezett a bazilikába az a monumentális zarándokkereszt, melynek bevonulásával, megáldásával vette kezdetét az ünnepi szentmise. A főpásztor szentbeszédében rámutatott, az evangélium egy húsvéti zarándoklatot idéz fel, azonban Ferenc pápa egy másik zarándoklatra hív most bennünket, kérve, hogy minden egyházmegyében vigyék körbe Krisztus keresztjét a nagypénteki liturgiához hasonlóan. Ez a remény útjának indítása, a teljes szentév pedig a remény ideje, fogalmazott. Ternyákések azt is elmondta, azért lett a gönci zarándok kereszt a szentév szimbóluma, mert az Egri Főegyházmegye peremvidékéről érkezett, és a Szentatya gyakran beszél a perifériák jelentőségéről. Ez egy igazi zarándok kereszt, tette hozzá, amit a hívek minden évben elvisznek Monokra, a fájdalmas szűzanyához, hogy búcsút nyerjenek. Reményeink szerint a Főegyházmegye hívei most ehhez a kereszthez zarándokolnak, hogy a Szent Jónással és a zarándoklattal megszabaduljanak bűneiktől. Ukrajna hatalmas károkat okoz Európának, Robert Fico szerint. Mivel az ország januártól leállítja az Oroszországból származó földgáz szállítását Európába, a szlovák miniszterelnök nyílt levelet írt az uniós vezetőknek, melyben úgy fogalmazott, az Ukrajnán át Szlovákia felé irányuló gáztranzit egyoldalú leállítása évente több 10 milliárd eurótól fosztja meg az európai polgárokat, vállalatokat, infrastruktúrát. Románia csaknem 40, Magyarországgal, illetve Bulgáriával közös határátkelőjén megszűnik a rendszeres határellenőrzés január 1-től, amikor az ország a Schengen övezet teljes jogú tagjává válik, közölte a román határrendészet. Romániából gyakorlatilag ugyanolyan körülmények között lehet ezentúl egy másik schengeni tagországba utazni, mintha belföldi utazásról lenne szó. Hatalmas erőt mozgat meg a kormány jövőre a kisvállalkozások támogatására, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs felidézte, a Demján Sándor programmal 1410 milliárd forint áramlik a szektorba, amely a gazdaság kulcs területe. Rendkívül sok a beteg a mentőknél és az orvosi ügyeleteken, hívja fel a figyelmet a Facebookon az Országos Mentőszolgálat. Mint írták, a mentők és az ügyeletek leterheltsége karácsony után még tovább nőtt, a feladatok napi száma 4000 fölé emelkedett, míg az orvosi ügyeletekben az előző 24 órában 7500 beteget, köztük 2500 gyermeket láttak el. Felhívták a figyelmet arra is, december 31-e munkanap, ezért az orvosi ügyeletek 16 órától működnek. Napközben az alapellátás körében a betegeknek a házi orvosokhoz kell fordulniuk. Lesz elég hév 2025-ben ahhoz, hogy továbbra is a megszokott menetrend szerint lehessen közlekedni, olvasható a MÁV csoport vezérigazgatójának közösségi oldalán. Hegyi Zsolt szerint a 60 éves vonatok pótlására felgyorsítják a forgalomból átmenetileg kivont fiatalabb motorkocsik felújítását. Idén 16 vármegye 34 helyszínén végzett munkálat során 1234 katona földi maradványát tárta fel és exhumálta a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum belföldi hadisír gondozóosztálya. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a hadisír gondozók lakossági bejelentések és korabeli források, térképek, nyilvántartások alapján keresik a hősi halottak elhagyott nyughelyeit. Jelentősen automatizálta a méhészek egyik alapvető feladatát egy többszörösen díjnyertes magyar fejlesztés, amely a közelmúltban kapott professzionális gyártói hátteret. A berendezés 8 másodperc alatt tűz össze és fúr ki egy kaptárkeretet, olvasható a gyártó, a Jászberényi Konkoly Elektro Kft. MTZ-el juttatott közleményében. Ezt eddig kizárólag kézzel végezték a szakemberek, és a munka mintegy 2 percet vett igénybe példányonként. Műholdas nyomkövető egységekkel szereli fel a Magyar Államvasutak ZRT azokat a járműveit, amelyek többek között a pályahálózat, a biztosító berendezések és felső vezetékek üzemszerű működtetésének biztosításában vesznek részt. Farkas Károly, az erre a célra kiírt pályázatot megnyerő ISL operatív elnök elmondta, a jelentős járműpark jobb menedzselését szolgálja, az a saját fejlesztésű szolgáltatás, amellyel az adatokat a MÁV saját térinformatikai platformjára tudja átemelni és ott elemezni, így ez jelentős gazdaságpolitikai előrelépést is jelent. A MOL újabb 140 töltőállomására helyez ki kutyacsip leolvasót, tájékoztatta a társaság az MT-t. Országszerte összesen már 350 kúton tudnak segíteni az elkóborolt kutyákon. Ez szilveszter idején különösen fontos, hiszen ha váratlan fény és hanghatásoktól megrémülő és otthonról elszökő kutyákban van mikrocsip, akkor a MOL állomásain tudják őket azonosítani és értesítik a gazdájukat. Tavaly pedig 1400 elkóborolt kutya került így haza. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban is, párás, ködös a levegő, szitálás, ónos szitálás, húszálingózás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban és aztán napközben is mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
A faparázs a hóra kivilágít. Itt rekedtem megint a patkós völgyben. Körül sáncolt a hó, s nem látok embert napok óta. Csak varjuk ólálkodnak faházam körül, s az éjszakánként halucináló róka. Amire vágytam, a tél most megadja. Magam lehetek végre, és bámulhatom hosszan az erdőt, a hegyet, a semmi csontozatát, vagy megrepett körmöm vízfényét fönt az ónos égen. Nagy fehér csontok úsznak a Dunán is, nézhetem őket, akárha mozgó képen. S ó régiek, rég voltak eleim, váratlanul tisajdultok meg bennem a hótól roskadó diófa alatt, mintha vadhattyú csordát hajszolna felétek egy farkas, hordja rátok a szél, hordja a havat, a kutba is, az ablakba is hordja, az utakra is, szemetek elé, a favágítón kísértett lepelben fát vág a vihar, gyors fejszéje csattog, és fehér forgács röpköd ég felé, és búg a kémény a kazlak sziszegnek, az istállóban ló nyerít föl nyersen, ráspolyos hangja belétek hasít, rátok szakad, hogy se újság, se Isten nem juthat át a havon tavaszig. De én átjutok, át az időn is, a világos kék gerendák alatt, a csizmakapca gőzben ott leszek, aranykukoricát és csöves szegénységet morzsolgatok majd együtt veletek. A vendégetek, fiatok leszek, vagy csupán a jövő szökevénye, szabad lidérc, ki bort kér borotokból, s a szátokról meg világot les el. Sült almátok az édeninél jobb volt, ízén az ember holtig kitelel. Szakadhat nagy hó, tonnás égi férc, beállítok hozzátok éjszakáig, faparazsatok fénye a hóra kivilágít.
Csóri Sándor a Faparázs a hóra kivilágít című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költőíró, politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a Népi Írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a Kritika, a különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabadfoglalkozású író, 68 és 88 között a Ma Film dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakiterki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke, 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 81-ben Herter díjjal, 84-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagydíjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csúri Sándor hosszantartó súlyos betegség után hunyt el 2016-ban.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. december 30-a van, hétfő. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai adásunkban három témát hozunk önöknek. Előbb egy részletet idézünk fel. Balogh Beát, a klinikai szakpszichológus, a Rotary Klub Miskolci Angyalok csoportjának soros elnökével készült riportunkból. Egy stroke rendezvényről, elmúlt évről, tervekről is lesz szó. Majd dr. Mosolygó Marcell, görögkatolikus pap karácsonyi gondolatait sugározzuk, adásunk végén pedig Boronkai József atyát, a Miskolcavas görögkatolikus egyházközség parókusát hallhatják, aki a Szentföldről tartott előadást. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek be a stúdiónkban, szervusz!
Szép napot kívánok én is mindenkinek!
A napokban vettetek át egy díjat, ami egy internetes szavazással volt összekötve. Mondjuk az előzményeket, hogyan is kezdődött, ez egy stroke rendezvénnyel kezdődött, ugye?
Igen, ez egy országos rendezvény volt, az összes Rotary klubnak meg volt hirdetve ez a lehetőség, és 17 város vett részt ebben a programban országszerte. Az egyik a mi városunk volt, ahol három Rotary klub is létezik, és a három klub együttes szervezésében valósult meg ez a program.
Miről szólt ez a program? A stroke-ról elsősorban.
Így van. A cél az volt, hogy mivel a stroke Magyarországon a negyedik vezető halálok, szerettük volna, hogy minél több emberrel megismertessük ennek a tüneteit, azt, hogy hogyan lehet nagyon gyorsan segíteni, hiszen itt ez egy olyan betegség, ahol a segítségben az időfaktor nagyon-nagyon fontos. Tehát ha valaki egy órán belül megfelelő ellátásra jut, akkor nagy esélye van arra, hogy teljesen meggyógyul, vagy minimális tünetekkel tudja folytatni az életét. Egy órán túl viszont már olyan súlyos sérülések keletkeznek az agyon, az idegrendszeren belül, amelyek elsősorban halálhoz, másodszorban pedig súlyos bénulásokhoz vezetnek. És szerettük volna, hogyha sokan megtanulják felismerni, ha sokan tudnak segíteni, illetve egyáltalán tudják, hogy hogyan kell segíteni a bajba jutott sztrókos emberen.
Hogyan kell felismerni?
Három fő tünete van, ami nagy valószínűséggel azt mutatja nekünk, hogy sztrókkal állunk szemben. Az egyik a száj félrehúzódása, tehát hogyha megkérjük az illetőt, akit úgy látunk, hogy rosszul vagy mosolyogjon, akkor a szájának csak az egyik oldalával tud mosolyogni, a másik oldala lefittyen. A másik tünet az a féloldaliság, tehát például zsibbad, bizsereg, esetleg teljesen mozdíthatatlanná válik az egyik oldali végtag. A harmadik pedig, hogy szavakkal nem tudja kifejezni magát, tehát hogy beszélne, de ebből egy ilyen értelmetlen zajva szöveg jön elő. Ha ez a három tünet együtt fennáll, akkor nagyon-nagyon sürgősen mentőt kell hívni. Nem kell a szomszédnénét megkérdezni, vagy az ismerős orvosra várni, hanem azonnal mentőt kell hívni, hogy egy órán belül ellátásra kerülhessen.
Mi a tapasztalatod a rendezvényen, például mennyire voltak tisztában ezekkel a dolgokkal?
Kifejezetten úgy szerveztük a rendezvényt, hogy ne csak azok legyenek ott, akik érintettek, és ismerősek valamennyire ebben a témában, tehát ne csak a betegek, esetleg a betegek családtagjai, barátai, rokonai. Kifejezetten az volt a célom, hogy nagyon sok fiatal is eljöjjön, mert hogy mégiscsak ők a jövő, és ha a fiatalkorban tudomást szereznek ezekről az ismeretekről, akkor nagy valószínűséggel egész életükben fognak tudni segíteni.
Kiket hívtatok erre a rendezvényre? Említetted, hogy fiatalokat, de honnan?
Igen, elsősorban a középiskolásokat hívtuk. Itt nagyobb létszámmal a magisztergimnázium jelent meg, illetve nagyon nagy támogatóink voltak a Miskolci Egesmedvék, ahonnan az egész U16-os csapat az összes edzővel, technikai személyzettel ott volt, és mivel a programunkhoz az egészségmegőrzés keretében, vagy azt demonstrálva egy sétát is tartottunk, végig sétáltak velünk, végig részt vettek a programon, nagyon lelkesen, tulajdonképpen ők végig állták az egészet, a sétán kívül is, ugyanis olyan nagy létszámú érdeklődő volt, hogy nem tudtunk mindenkinek ülőhelyet biztosítani, illetve hát voltak, akik a Városházáról egy kicsit kiszorultak emiatt.
Lesz folytatása ennek a rendezvénynek?
Hát az országos Rotary terve az, hogy ezt a 3 éven keresztül folytassuk, tehát elvileg még 2 rendezvény várhatóan lesz.
Ezt a rendezvényeteket díjazták is, jutalmazták is az Esélyi és Részvétel Közhasznú Alapítványtól. Mit kaptatok, és mi lesz a sorsa?
Nagyon nagy meglepetésemre mi nyertük ezt a díjat, és a szavazatok alapján a 2. helyezethez képest 3-szoros szavazatmennyiséget kaptunk, úgyhogy úgy gondolom ez egy nagyon nagy elismerés részünkre, és azt is mutatja, hogy mennyire sikerült felkelteni az emberek érdeklődését, hiszen szavaztak. Természetesen egy oklevelet kaptunk, egy elismerő oklevelet, illetve az oklevél mellé egy 60 000 forintos párutalványt, amit már aznap felajánlottunk a Meszegyi Családok Átmeneti Otthona részére. Az otthon vezetőjével megbeszélve azonban nem decemberben, nem karácsonyi ajándékként fogjuk ezt odaadni, hiszen a tapasztalatunk, illetve az ő elmondása szerint is decemberben kicsit megnő az emberek adakozási kedve, jobban odafigyelnek a rászorultakra, tehát hogy ilyenkor egyfajta dömpingről is beszélhetünk, viszont januárban, mikor elmúlnak az ünnepek, akkor akkor bizony jönnek a szűkösebb hónapok, úgyhogy mi januárban egy intézményi látogatás keretében fogjuk átadni ezt az adományt. Szeretném, hogyha a klubunk, illetve másik két támogató klubot is meghívva megismerkednének ezekkel az intézményekkel, az ott lévő emberekkel, rászorultakkal, hogy még inkább tudjuk azt, hogy hogyan lehet jól segíteni. Mert az a fontos, ugye, amikor segítünk valakinek, hogy ne azt adjam, amit én úgy gondolok, hogy neki szüksége van rá, hanem amit ténylegesen ő szeretne és számára segítség. Úgyhogy ezért meglátogatjuk őket, és velük fogjuk együtt megbeszélni, mi az, amire szeretnék költeni ezt az összeget.
Miért is jó segíteni? A folytatásban térjünk ki arra, hogy te miért vágtál bele annó a segítő munkába, és miért érdemes ez, miért jó ez?
Hát mondhatnám azt, hogy foglalkozásom révén is segítő vagyok, de azt hiszem, hogy ez sokkal-sokkal korábban kezdődött, még gyerekkoromban. Én egy akkor még nagyközségben, ma már városban, kisvárosban nőttem fel, és amikor én első osztályba kerültem, általános iskolába, akkor voltak mostani tudásom alapján fogalmazva halmozott a hátrányos helyzetű osztálytársaim. És én mindig rosszevő voltam, mindig kis sovány kislány voltam, viszont mindig leszittak otthon, hogyha nem ettem meg a 10 óraimat. Ezért én okosan azt találtam ki, hogy odaadtam ezeknek a gyerekeknek, akiknek nem volt 10 órájuk, és így én is jól jártam, mert nem szittak le, illetve ők is jól jártak, mert hogy tudtak finomakat enni. Tehát azt hiszem, valahol innen indult az én életemben a segítés, hiszen később már tudatosan, amikor a gyengébb képességi osztálytársai mellé odaültettek, akkor segítettem őket a tanulásban, és ez nem azt jelenti, hogy lemásolták a dolgozatomat, hanem hogy tényleg egyfajta korepetálásszerűen beszélgettünk, foglalkoztam velük, és ez valahogy a részemmé vált a későbbiekben is. Úgy gondolom, hogy véletlenek nincsenek, tehát hogy a gimnázium után ide vezetett az utam, a pszichológia kifejezetten ugye egy segítő szakma, ebben is igyekszem, amennyit lehet, amennyit képes vagyok segíteni, és hát úgy tűnik, hogy ez nem volt elég, a szabad óráimban is szeretem ezt csinálni. És azt gondolom, hogy valamikor régen ezt tanultam a szüleimtől, hogy adni jó, és sokkal nagyobb az az öröm, amikor adhatok is, mert nem csak nekem okoz örömet, hanem a másiknak is, és dupla öröm ez.
Mikor hoztátok létre a Miskolci Angyalok csoportot?
A Rotary Klub Miskolci Angyalok 8 évvel ezelőtt alakult, és Magyarország egyetlen női klubja, de Európában is eddig csak velünk együtt 8 női klub alakult. Mondhatnám azt, hogy kicsit viccesen, hogy az alapító atyáink azért alapítottak minket, hogy egy napra, egy estére el tudjanak szabadulni a feleségeiktől, mert hogy az alapító klub, az a Rotary Klub Miskolc-Tapolca, ez kifejezetten csak férfi klub, és hogy voltak olyan feleségek, akik szerettek volna csatlakozni a munkájukhoz, de ők valamiért nem akarták, hogy a feleségek is odajárjanak, ezért megalakítottak minket.
Beszélj a Rotary Klub céljairól és eszközeiről, tehát miben más a Rotary mondjuk, mint egy másik szervezet?
A Rotary egy világszervezet, Amerikából indult, 1934-ben született meg a gondolat, és annyira népszerű lett egy vállalat megmentése kapcsán, annak a vezetője találta ki azt, hogy milyen elvek mentén tudnák megmenteni ezt a vállalatot, hogy később megpróbálták ezt átültetni társadalmi problémákra is, társadalmi problémák megoldására is. Ennek alapja az, hogy az ide tartozó emberek magas erkölcsi és etikai elvekkel kell, hogy rendelkezzenek. Fontos, hogy a szakmájuk csúcsát nyújtsák, és hogy igen, meg legyen ez a szándék, hogy másokon segítsünk. Ezt 4 alapelv, vagy a 4 kérdés segítségével vizsgálhatjuk meg, amelyek így hangzanak. Mindig meg kell vizsgálnunk, hogy az a dolog igaz-e, tisztességes-e minden érintett számára, elősegíti a barátságot és a jó akaratot, illetve javát szolgálja-e minden érintettnek. Hogyha ezek alapján működünk, akkor egészen biztos megvalósulnak azok a célok, amikkel a jó szándékunkat, a jó szolgálati munkánkat tudjuk végezni. Mert hogy ez egy jó szolgálati munka, ahol önzetlenül és tényleg a rászorulók megsegítése a cél, nem mindig kell itt anyagias dolgokra gondolni. Tehát nem elsősorban pénzről vagy tárgyi adományról beszélünk, hiszen hogyha leülök egy rászoruló mellé és elbeszélgetek vele, akkor a lelkét is ápolom, nem csak a testét, mondjuk egy szeretett vendéglátással. Azért is hívjuk ennek, ugye, hogy szeretett vendéglátás, mert nem csak az ételt adom neki, hanem a lelkének is adok valamit, és próbálom gyógyítani, ha szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan szolgálat, ami teljes odaadást igényel, a teljes ráfigyelést a másikra, a legmaximálisabb empátiával, és én azt gondolom, hogy ha a világ így működne mindenhol, és mindenki így gondolkodna, akkor sokkal szebb hely lehetne. De bízunk benne, és azért dolgozunk, hogy ez majd egyszer így legyen.
Balogh Beátával, klinikai szakpszichológussal, a Miskolci Angyalok soros elnökével beszélgettünk. Folytatásban dr. Mosolygó Marcell, görögkatolikus pap karácsonyi gondolatait sugározzuk.
Nagyon boldog vagyok, hogy Szűz Máriáról szólhatok a mai napon, mert keleti egyházunknak az a szokása, hogy az ünnepet követő napon mindig azokról emlékezünk meg, akinek az ünnepet köszönhetjük. A sok ének közül a szívemhez nagyon közel áll az, amit sokszor szoktunk itt is énekelni, hogy csillag gyulladt magadságba. És a negyedik verszaka azt mondja, hogy mit adhatnék vissza érte, mi legyen a hála érte. Itt a szívem, neked szánom, lép be rajta, légy királyom, légy ura. Annyira a bensőket fogalmazzuk meg, amikor ezt mondjuk. A 6. században élt Romanos Melodos, aki azt a csodálatos himnuszt is írta, ami karácsonyi énekünk, Krisztus születik, dicsőítsétek, és ugyanezt a problémát veti fel, amikor arról szól, hogy mit hozzunk néked, Krisztus Istenünk, amiért megjelentél a földön, mint ember érettünk. Mert minden általad teremtett lény és dolog hálaadást mutat be neked, az angyalok éneket, az ég csillagot, a föld, a bölcsek ajándékokat, a pásztorok csodálatot, a föld istálót, a puszta jászlat, mi pedig emberek a szűzanyát. Örökkévaló Isten, könyörülj rajtunk. Nincsen nagyobb ékességünk, mint a szűzanya. Szent Bonaventura írja a 13. században, hogy nagy-nagy tisztelettel nézünk fel a pátriárkáknak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak a hitére, de mindegyiknél jobban hitt a boldogságos szűz, mert olyasmit hitt el, ami emberi ésszel hihetetlen. Hogy ő lesz az örökkévaló Istennek az édesanyja, hogy az Isten megtestesül. Mindig várták a zsidók a messiást, de hogy fog eljönni, azt nem tudták. És szűzanya példaképünk ebben a hatalmas hitben, ahogyan az Istenre hagyatkozott. Azt mondja, hogy az első legyen a világ teremtésekor hangzott el, amikor azt mondta az Isten, hogy legyen világosság, legyen föld, ahogyan le van írva a Biblia elején. De ez az új teremtés, ez akkor valósult meg, amikor Gábor arkangyal szavára, hogy Máriát választja az Isten a fiának édesanyjául, akkor Mária azt mondja, hogy legyen nekem az Úr igéje szerint, az Úr szolgáló leánya vagyok meg. Nem azt kérdezi, hogy mikor, hol, hogy lehetséges ez, nem kételkedik, hanem ráhagyatkozik. Azóta is minden hitnek a példaképe, és az oszlopa boldogságos szűzanya. És 431-ben, Efezusban, június 22-én, amikor az összegyűlt püspökök azt mondták, hogy szabad a szűzanyáról azt mondani, hogy Teotokosz, Isten szülő, akkor annyira örült a nép, mert az egyszerű nép nagyon-nagyon-nagyon szerette, tisztelte a boldogságos szűzanyát. Nagyon érdekes, hogy a kezdettől fogva megőrizték azokat a helyeket, ahol Jeruzsálemben is Máriáknak a tartózkodási helye volt. A keresztény hagyomány a szűzanyához kötődő emlékeket nagyon-nagyon mélyen megőrizte, mert Mária adta nekünk Jézust, a világ megváltóját. Jézus ajkáról hangzik el, János evangéliuma írja le az a mondat, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Kis agyunkba nagyon nehezen fér bele ez a titok, hogy az örökké való Isten hogyan lesz emberré. A világ mindenségben rengeteg bolygók vannak, és egyedül a Föld az, ahol olyan légkör van, hogy élő lények tudnak lenni, és előkészítette sok millió év fejlődés nyomán, hogy az ember, az Isten, akit az Isten a saját képmására teremtett, hogy az Isten megoszta az életét az emberrel, hogy legyen ember. A teremtő Isten azt akarta, hogy a szeretete, ami az Atya, a Fiú és a Szentlélek között áramlik, az kiáramoljon. De ez csak úgy tudott megvalósulni, hogyha valakinek erre az isteni örök tervre igent mond. És a boldogságos szüzanya volt az, akit természetesen a választott nép 2000 éves története ráhangolt erre a titokra. Amikor a harmadik hangú nagy doxológiát, nagy dogmatikont énekeljük, akkor minden esztendőben, tudjátok, a 8 hang ismétlődik újból, abban azt énekeljük, hogy hogy ne csodálkoznánk isteni eredetű szülésed fölött tisztaságos, ki nemi kísértést nem fogadva eló szeplőtelen testben fiat szültél anya nélkül, ki öröktől fogva született az atyától anya nélkül, és pedig változatlanul, vegyülés nélkül, osztatlanul, mindkét lénynek sajátosságait épségben megtartva. Azért szüzanya királynőnk, imádd őt a mi lelkünk üdvéért, kik téged teljes hittel Isten szülőnek vallunk. A boldogságos szüzanya mindig azt kereste, hogy hol tud segíteni. Még csak néhány hónapja van szíve alatt az Úr Jézus, és már megy a nagynényének, Elzsébetnek, hogy segítsen, hogy találkozzanak. A tegnap olyan jó volt látni, hogy a Kiválasztottak című filmben azt a jelenetet örökítették meg, amikor Szűz Mária elmondja a Mária Magdolnának, hogy azt az imádságot, amit Elzsébettel találkozásba mondott, ezt a himnuszt, és elküldi Lukácsnak, hogy még ezt tegye hozzá, amikor a gyermek Jézusról szóló történetet mondja. Nagyon aranyos filmbeli feldolgozása annak a titoknak, ami a szüzanya szívemélyén és a testében is és valóságosan lejátszódott, hogy az ilyen Isten hatalmas dolgot cselekedett vele, levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből, és fölmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket betöltötte jókkal, és a gazdagokat üresen küldte el. Engem szíven talált az a mondat ebben a játékfilmben, amit a bevezetőben mondott a filmnek a rendezője, hogy senki sem született olyan szegénységben, mint a világ üdvözítője. Az az egyszerűség, az a minden nélküliség, eszköz nélküliség, nem ilyennek várták. Azt várták, hogy a templomba fog majd, vagy a királyi házban fog majd születni a messiás, akik majd kizavarja a rómaiakat, de az Isten mindig meglepetést készít. A legnagyobb meglepetés az, hogy Szűz Márián keresztül megtestesült, és közénk jött, és nekünk adta fiát, aki nem elvarázsolt királyfi volt, akinek minden kívánságát teljesítették, hanem egy közülünk, aki betegségeinket hordozta, aki szenvedéseinket viselte, enyhítette, ahol tudta, és végül magára vette a kínokat, ami az emberi élethez hozzátartozik, és ugyanolyan szenvedéssel halt meg, mint minden ember a földön. És a boldogságos szűzanya mindig ott volt Jézus mellett. A zsinaton, a második vatikáni zsinaton a jelenlévő atyáknak az egyharmada kérte azt a pápától, hogy mondja ki, hogy Szűz Mária Jézusnak együtt társ megváltó, hogy ő részt vesz Jézusnak a szenvedésében, és emberek közül leginkább Máriára számíthatott az Úr Jézus szenvedésében. Az egyház nem mondta ki, elsősorban ökumenikus okok miatt, pedig nagyon sok egyházatja beszél arról részletesen már a 4.-5. században, hogy milyen mélységes belső lelki kapcsolat volt a szűzanya és az Úr Jézus között. De mégsem mondta ki, hogy nehogy a reformátusok és az evangélikusok meg más keresztény közösségek irányába falat építsünk. Nekem az is tetszik ebben a Kiválasztottak sorozatban, hogy úgy mutatja be az apostolok életét, meg a boldogságos szűzanyát is, mint aki nem csak egy a Jézus követők közül, hanem aki az egész közösségnek az összefogója, akire számíthat Mária Magdolna. Ilyen apróságokat mutatnak be, hogy megtanítja Mária Magdolnát írni, olvasni, ő vele iratja le a levelet, ő Mária kovász az apostolok között. Tehát, hogy ezek szabad keresztények, akik ezt a kiválasztottak sorozatot készítik, úgy mondnánk, hogy bűnkösdisták, és nem a történelmi egyháznak a közvetlen tagjai, de egyetlen egy mondat nem volt olyan a részeket, ameddig végignéztem, ami ne a katolikus egyház tanításának felelt volna meg. Tehát, hogy bele tudjuk magunkat élni abba a lelkületbe, amely abban az időben volt, tudomásul kell venni, hogy amikor az Isten fia közénk jött, akkor a legnagyobb szegénységet választotta. Mi mindig még akarunk, még ezt akarjuk elni, még az legyen, akkor leszek boldog, hogyha azt megszerzem. Szűzanyától meg azt tapasztaljuk, hogy legyen meg a te akaratod.
Az elmúlt percekben dr. Mosolygó Marcell görögkatolikus pap karácsonyi gondolatait hallották. Folytatásban Boronkai József atyát, a Miskolcavas görögkatolikus egyházközség parókusát hallják, aki a Szentföldről tartott előadást a híveinek.
Csodálatos volt látni Jeruzsálemnek a fényeit, és ahogyan ezek a fiatalok egymás kezét megfogva, mindegy, hogy milyen nációhoz, teljesen mindegy, milyen valláshoz, milyen kulturális háttérrel, de együtt tudtak imádkozni a békért, és hogy jöjjön el az üdvözítő, hogy velünk az Isten, Immanuel, sokszor el is hangzott. Na most, ha már így megalapoztuk ezt az együttlétet, akkor én néhány kép segítségével próbálok mindenkinek kis segítséget nyújtani. És nagy-nagy örömmel teszem azt, hogy beszélek a Szentföldről, mert hát az utóbbi egy évben, lassan másfél évben a Szentföldre túl sokan nem jutottak el, és nem is nagyon lehet eljutni. Ennek megfelelően talán ez a lelki utazás pótolja mindazt az arándoklatot, amit az ember megpróbál akár a Szentföldön megtenni. Én utat igyekeztem most számotokra bemutatni, és igyekszem bemutatni. Ez pedig egy nagyon-nagyon ősi út, a pátriárkáknak az útvonala. Ábrahám, Izsák, Jákobja, hozzáteszem akár Józsefnek is az útvonalát, ide lehetne benni. A pátriárkák útvonala, ami részben érinti Názáretet, részben pedig érinti Betlehemet, és természetesen ugye útközben Jeruzsálemet is érinti, majd úgy is fogjuk látni a kivetített képeken. Van itt egy nagyon-nagyon fontos Lukács idézett, József is fölment Galilea Názáret nevű városából, Júdeába, Dávid városába, Betlehembe. Tehát, hogyha a szentírási részből keressük, mert hát a biblia kutatók számára Betlehem, mint ahogyan más bibliai városokkal együtt, hát Betlehemből is van több egyébként a Szentföldön, így Galileából is találtok egy Betlehem nevű helységet, és hát a biblia kutatókat egy kicsit úgy megosztotta, vagy elbizonytalanította, hogy most akkor Názáretből Betlehembe, Galileából menni, vagy Galileából Júdeából menni azért nem éppen egy egyszerű történet. És hát ez az a szentírási idézet Lukács evangéliumából, ami nagyon-nagyon világosá teszi, hogy melyik Betlehemre is gondol a szerző, aki mindennek gondosan a végére járt, ez nem más, mint Lukács, aki evangéliumát hát később írja meg, mint Máté, később írja meg, mint Márk, egészen más a felfogása, és hát az élményeknek a behatárolása, mint Jánosnak, és ő az, aki nem volt apostol, aki utána járt gondosan mindennek, ezért a Lukács féle evangéliumot követve azt mondhatjuk, hogy egy történet kutatási kontextust is látunk magunk előtt. Tehát senki ne vonja kétségbe, hogy melyik Betlehemről van szó, Betlehem, amely Juda városában található. Na nézzük akkor a következő diát, és akkor egy kis bemelegítő történetet hadd mondjak el, hiszen én a karácsony megelőző bűnbánat időszakban, ami a keleti egyházban november 15-én van, tehát november 15-től mi elindulunk lélekben, ugye zarándokolunk mindannyian, és én azt a fogadalmat tettem, hogy ha sikerül, akkor én ezt az útvonalat igyekszem megtenni. Hát érthető okokból nem lehet elmenni a Szentföldre, és talán nem is ildomos most oda eljutni, de ezt a 150 kilométert valamilyen formában én igyekszem megtenni. Hát igyekeztem egyébként futva, gyermekeimmel, feleségemmel, vagy éppen mi az, ami számomra abban a néhány órában, amit el tudtam különíteni minden héten erre az alkalomra, igyekeztem magam egyébként követni a térképen is. Vagyis ha megtettem 5 kilométert, akkor néztem, hogy Názáretből, vagyis az Angyal Üdvözlet Bazilikájától, hogyha elindulok a Pátriárkák útvonalán, akkor nagyjából most hol lehetek. Megtettem 10 kilométert, megint hozzáadtam, és azon az útvonalon mentem tovább. És ez így is történt, körülbelül 2 hétig, amikor volt egy kis sérülés a lábamon, és abba kellett hagynom körülbelül egy olyan 60 kilométernél. És akkor mindjárt meg is mutatom, hogy én most nagyjából hol járok ebben a történetben. De izgalmas volt számomra is ebben a karácsonyi készületben követni a Szent Családnak a mozgását. Hát itt most egy térképet látunk, Názáret városa van fölül, majd pedig ez a sötét színnel elkülönített terület a Jordán folyónak a nyugati oldalán, az pedig már mutatja a cisziordániai területet, és hát Cisziordánia gyakorlatilag az az övezet, ami a Jordánnak a nyugati oldala. Talán a történelemből azért ismerjük, hogy a 60-as, 70-es években, amikor Izrael függetlenségi háborúinak következtében vagy területet szerzett, vagy éppen területet veszített, ez a terület Izrael területén maradt, de korábban ugye Jordániához kapcsolódott, ezért nevezik ugye a Jordánon túli területnek, legalábbis ezen a térképen. A képnek a túloldalán azt látjuk, tehát nekem itt a bal oldalon egyben lehet látni ezt a területet, és az a piros csík, az mutatja magát az útvonalat. Egy nagyon-nagyon ősi útvonal, több útvonala is van egyébként, Izraelnek, de azért alapvetően ez az egyik legfontosabb. A 60-as számot tetszenek itt látni, ugye a 60-as út az Egyesült Államokban is egy nagyon-nagyon fontos útvonal, ami gyakorlatilag kelet és nyugatot, vagy államait köti össze, az egyik leghosszabb útvonal. És mivel ugye Izrael is nagyon erősen ugye amerikanizálódott, éppen ezért ezt az útvonalat, ami nem csak Názáretet érinti, és nem csak Betlehemet, és azt megelőzően ugye Jeruzsálemet, hanem megy, folytatódik tovább, elnevezték 60-as útnak pont ennek okán. Ami érdekessége most ennek a térképnek, amit látunk, az tulajdonképpen nem más, mint ez a Jenin nevű helység, ami tulajdonképpen egy menekült tábor. Ugye a múlt éven októberben talán nagyon sokan a gázai övezetnek a fogalmával vagy területével megismerkedtek, de most ugye látjuk azt, hogy ebben a táborban, itt Jenin környékén, itt Cisziordániában elég sok olyan ember él, nehéz körülmények között, akik sajnos nem tudják megélni a korábbi identitásukat. Na, menjünk tovább a következő képre. És itt már látjuk ennek az útvonalnak egy kicsit a további egységeit, és nagyon-nagyon érdekes az útvonal mentén látni azokat a fekete pöttyöket vagy csillagokat, amelyek a 2018-as támadásokat, illetve hát az útvonal, mivel nagyon-nagyon nehézkes, éppen ezért sokan azt mondják, hogy szinte a halálnak az útvonala. És ez nagyon sokan Izraelben ezt a 60-as utat így ismerik, hogy számtalan konfliktus, ami tulajdonképpen Cisziordánián keresztül vezet, nem veszélytelen. És nem csak azért, mert szerpentineken megy az útvonal, hanem azért, mert Szamaria területén keresztül, vagyis Galilea, illetve Judea közötti terület, ami egyébként az izraeliták számára is egy, még Krisztus korában is egy viszonylag veszélyes helynek volt apostrofálva. Hát itt látjuk, hogy hány embert öltek meg, hozzáteszem, hogy ott Nablusz környékén, ami egyébként ugye Szamaria elnevezést is kapott, ott található egyébként Józsefnek a sírja a pátriárkák közül a hagyomány szerint, és ugye ezen a héten is, bocsánat, meg az előző héten is, hát több olyan zsidó zarándok is érkezett ebbe a, vagy erre a területre, hogy nem kértek engedélyt a palesztin hatóságtól, és hát bizony atrocitások közepette mentették őket onnan ki. Tehát konfliktussal megtűzdelt területről beszélünk. Menjünk tovább. És akkor itt már természetesen látjuk ott északon Jeruzsálemet, szintén az útvonalhoz kapcsolódóan Beit Jala, ami tulajdonképpen Betlehemnek az egyik külvárosi egysége. Hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon erős keresztény közösség él itt, egy erős keresztény bázis Betlehemben. Majd ahogyan elhagyjuk ezt a területet, Hebron városára találunk, és ez tovább folytatódik egyébként, mondhatjuk, hogy elhagyja a jelenleg Izraelnek a területét is. Gondoltam, bemutatom így egységben magát az útvonalat, és ahogyan tovább megyünk, még egy érdekességet hadd mondjak erről az útvonalról. Azt hiszem, hogy néhány évvel ezelőtt, szerintem másfél évvel ezelőtt, 2023-ban a korabeli izraeli amerikai nagykövet, illetve a CIA-nak a korábbi vezetője, igazgatója, hát kísérletet tettek arra, hogy ők a 60-as útvonalat végigjárják együtt. Ugye mind a ketten valamilyen szinten azért kapcsolódnak ehhez a történethez, és egy nagyon-nagyon szép filmben bemutatják az útvonalnak a különféle szent helyeit, és hogyha valakit netalántán érdekel, akkor érdemes erre netalántán odafigyelni. Na de nem azért jöttem most ide, és nem azért készülünk karácsonyra ebben a formában, hogy csak történeti háttérről beszélgessünk, hanem azért, hogy érzésekről és olyan belső intuíciókról, amelyek nagyon-nagyon fontosak, hogy megéljük helyesen a karácsonyt. Én most egy kicsit az előtörténetről igyekszem beszélni. Mi az, amit látunk? Hát egy nagy út, ahogyan próbáljuk a térképen megkeresni Izrael, de hozzáteszem, hogy a Szentföld az nem pusztán Izrael. Északon Libanon, Szíria, Jordánia, és természetesen még Szaúd-Arábiának is bizonyos részei, sőt a Sinai-félsziget és Egyiptom is. Hozzáteszem, ez egy egység, egy földrajzi egység, amiről beszélünk, mert nem Jézussal kezdődik a Szent Földnek a fölfedezése, hanem az azt megelőző időkben a választott népnek, ugye az izraelitáknak is, az ígéret földje, az tulajdonképpen ugye a kánaánitáknak a föld területe volt. Ami szűkebb értelemben tényleg a jelenlegi Izrael területe, de hogyha tágítjuk a horizontot, akkor azt mondom, hogy egészen a jelenlegi Iránnak, vagyis a Perzsa-öbölből kellene vizsgálnunk ezt a területet. Úrvárosa, Hárán városa, majd ezt követően egyébként jutunk el a korabeli Jeruzsálemhez. Én egy címet adtam ennek a diának, és nagyon-nagyon kedves számomra ez a gondolat. Van egy ilyen olasz szám is, hogy Lombelico del Mondo, Giovannottinak, hogyha valaki netán ismeri ezt a nagyon jó kis számát, de a föld köldöke. Jeruzsálem a föld köldöke. Amikor a jeruzsálemi templomokban jártam, akkor soha nem tudtam, hogy miért is vannak a szentélyben, illetve nem is a szentélyben, hanem a templom hajóban sok helyen ilyen csonkok. Nagyon érdekes, úgy néz ki, mint egy toboz, mint a fának ugye a termése, a fenyőfának a termése. És akkor kérdeztem is, hogy miért is van lekoptatva ezeknek a kis szobrocskáknak a teteje, mit is jelent ez? És akkor azt mondták nekem, hogy nem tudod, itt vagy Jeruzsálemben, Jeruzsálem és Jeruzsálemnek minden egyes temploma a világ köldöke. És tényleg az, mert hogyha megnézzük azt a térképet, ami ott található a képnek a jobb oldalán, a sarkában, akkor a korabeli, főleg ugye a középkorban, meg az antik világban, amit ismertek a világból, az akkori világból, az három földrész volt, ugye Afrika, Ázsia, és természetesen ugye Európa is. Valami összekötötte őket, minden középkori térképnek a szíve és középpontja Jeruzsálem. Olyan ez, mint egy virág, de ez a világ köldöke. Ez földrajzilag is abban a világban, de hozzáteszem, hogy transzcendentálisan is, az ember ott valami nagyon-nagyon furcsát érez, aki járt már ott, az tudja, hogy mit jelent a Jeruzsálem szindróma. Még ha néha ízlelgetjük is ezt a fogalmat, én azért láttam olyan embereket, akik nem tudnak mit kezdeni, lelkileg nem tudják feldolgozni, hogy itt vagyok azon a helyen, ahol az üdvösség történetnek a legfontosabb eseményei, ami engem is érintenek, itt vagyok ezen a helyen, meg tudom érinteni, meg tudom fogni. Hát most játszunk el tényleg azzal a gondolattal, hogy ott vagyok Betlehembe, a születésnek a barlangjába. Hát mi azért állítunk Betlehemet, azért próbálunk olyan körülményeket templomban teremteni, vagy netalántán odahaza, hogy közel legyünk ahhoz a helyhez. Hogy milyen jó lenne megérinteni. És amikor pedig ott van valaki, például egy zarándok, és megérinti a helyet, ahol Krisztus születik, vagy ahol Krisztusnak a keresztje állt, és még mondhatnánk a bibliai eseményeket, amelyeket ugye az archeológusok föltártak, és megérint, és eljut ennek a tudatához, akkor sokszor nem tud vele mit kezdeni. Én néhányszor jártam a Szentföldön, az elején nem is akartam ezzel az egész történettel mit kezdeni, mert az volt számomra mindig nagyon fontos, hogy megtaláljam ezeket a helyeket. Na most, amikor néhány év után, mondjuk egy évtized után úgy rádöbbentem arra, hogy na akkor nekem papként ez mit is jelent, akkor kezdtem tudatosítani. És hogy ezt a határt elkezdtem súrolni, hogy mit is jelent ez a szindróma. Egy ilyen, mint hadd fogalmazzak meg, egyszer volt alkalmam úgy egy nagyon-nagyon szűk csoporttal eljutni a Szentföldre. Négy szemét kellett vezetnem, és nagyon sok szabadidőm volt a Szentvárosba. Rossz idő is volt, november vége, december eleje, és az Ilona kápolnába jutottam le. Nem volt ott senki. Ez az a hely, ahol Ilona császárnő a keresztény hagyomány szerint megtalálta Krisztusnak a keresztjét. Több keresztet is találtak, az egyik csodálatos gyógyulást mutatott, azonosították a keresztet, és len, ez tulajdonképpen a Szentség Bazilika alatt egy barlang. Mondhatjuk azt, hogy az egy kőbánya, és megmaradt az a formája, az egyik legautentikusabb része annak a templomnak, és leültem ott a lépcsőn, mert arra gondoltam, hogy nagyon-nagyon ritkán lesz alkalmam ezt így megélni. Mindig csoportot vezetve, 30, 40, 50, 60 ember, jönnek az emberek, számtalan csoport egymást éri, az imádság, és soha nem fogom elfelejteni azt a jelenetet, ahogyan a meredett lépcsőkön keresztül valaki úgy jött le, hogy közben mindkét kezével nagyon-nagyon lassan érintette ennek a barlangnak a falát, és minden négyzetcentiméter igyekezett a tudatába, a lelkébe, és hát ilyen taktilikus módon megérintve mindent, így jött le. Nem is vett engem észre, mert én ott kuporodtam valahol lenn ebben a barlang kápolnában, és ugye elcsodálkoztam ezen, akkor jutottam el arra a tudatra, hogy hát igen, az ember számára egy óriási kegyelem eljutni a Szentföldre.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal, a Rotary Klub Miskolci Angyalok csoportjának soros elnökével beszélgettünk, majd dr. Mosolygó Marcell görögkatolikus pap karácsonyi gondolatait hallhatták, adásunk végén pedig Boronkai József atya, a Miskolci Avas görögkatolikus egyházközség parókusa beszélt a Szentföldről. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. Grunda Jánosnak is köszönöm a hozzájárulását a műsorhoz. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.